naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Folytassuk a közös rádiózást. Péntek van, ez a Fintech világa. Itt a Monitor délután maradt rendefemen. Két vendég a stúdióban, Csányi Kristóf, a PIK tanácsadója, és Balogh Petyát hívtunk meg szakértőnek. Megbeszéltük, hogy mondhatom, hogy startupper, befektető, mentor, ez így jó neked ebben a sorrendben?
Persze, hát én meg mindenféle állat minden is vagyok közben. Igen.
Minden is vagy, oké. Okay. Nézzük akkor a mai témát, magyar fintech ökoszisztéma, kihívások és lehetőségek 2025-ben. Petya, nagyon sok mindenhez hozzá fog szólni, és ki fog derülni, hogy te ráadásul egy zsűriben is benne van, ugye március végén.
Igen, március 21-28-án lesz Zágráb. A Money Motion Zágrábban, a régió legnagyobb fintech konferenciája, ami azért úgy messziről is láthatóan egy nagy rendezvény, és ott leszek az egyik zsűri tag a startup versenyben, a pitch versenyben.
Oké, tehát azért mondom, hogy most már mindenkit elhelyeztünk a térképen. Kristóf, kezdjük akkor az ökoszisztémát. Honnan érdemes felfejteni a fintech ökoszisztémát Magyarországon?
Alapvetően a fintech ökoszisztéma nem feltétlenül csak Magyarországon fejthető fel ugyanonnan. Nagyjából az utóbbi időben egyre inkább fejlődik a fintech globálisan, és Magyarországon nagyjából ugyanezeket a trendeket figyelhetjük meg, amik globálisan is egyre jobban terjednek, egyre nagyobb hangsúlyt kap a BNPL, például a neobankok szinte a mindennapunk részeivé váltak, alig ismerek olyanokat, akik például ne rendelkeznének Revolut számlával, Wise számlával, illetve Magyarországon, ami egy elég nagy előnyt jelent a régióban, illetve Nyugat-Európában is, erről majd a következő adásban bővebben is beszélünk, de az azonnali fizetési rendszer, ami 2020 óta üzemel, a világon egyik elsőként bevezetve.
Petya, ha téged kérdezlek egy picit kívülről, akkor te a magyar finteket, mert a Kristóf azt mondta, hogy tök ugyanaz, mint máshol. Tehát ugyanazok a mozgatórugói. Van valami magyar sajátosság? Akár a startupok vagy a startupperek szempontjából, vagy bármi más miatt?
Én azt látom, hogy egyik oldalról nyilván egy világverseny van ebben is, mint minden másban, és Európa kb. Ugyanolyan jól innovál ebben is, mint minden másban, agyonszabályozza és ezzel támogatja az innovációt, hátrakötött lábbal, kézzel próbálunk versenyt futni. Ugyanakkor van azért remény is benne, de én azt látom, hogy a fintech szektorban a nagy áttörés még előttünk van. Amit látok, hogy fejlődnek technológiák, jönnek létre platformok, kötünk össze adatokat, de azok a szolgáltatások, amik új felhasználóknak valamit elérhetővé tesznek, olyanoknak, akik nem fértek eddig hozzá, vagy olyan szolgáltatások, amik valami teljesen újat nyújtanak, ami eddig nem volt megoldható, ezekből a nagy hullám előtt vagyunk még. Úgyhogy szerintem már régóta is sokat beszélünk a fintekről, de én azt gyanítom, hogy a nagy áttörés még előttünk van, és még a nagyon nagy sztorikat ezután fogjuk látni. Mert hogy még egyenlőre csak ugyanazt, amit amúgy is meg tudunk oldani. Teszi egy kicsit kényelmesebbé, kicsit olcsóbbá, kicsit gyorsabbá, de azért már ott vannak azok a példák, amik azt is megmutatják, hogy a technológia demokratizálni tud. Nekem mindig az az izgalmas, amikor egy technológia be tud húzni mondjuk egy olyan új felhasználói kört egy témába, akiknek eddig ez nem volt sehogy elérhető. Hogy egy példát mondjak, a Lightyear-nél be tudok úgy fektetni, akár ETF-ekbe, hogy nem több ezer euró, nem privát banki ügyfélként, nem brokerrel telefonálva, hanem pár kattintással a telefonomról, és ebben nekem az igazán izgalmas, hogy olyan emberek kezdhetnek el takarékoskodni, félretenni, és tanulhatják a pénzügyi tudatosságot a mindennapokban, akiknek eddig ez nem volt nyitva, akiknek az, hogy befektetéssel rendelkezzenek, egy 18 éves, épp hogy felnőtt, fiatal felnőttnek ez eddig nem volt opció, mostantól már opció. Ezek a típusú változások szerintem azok, amiknek nagyobb lesz a transformatív hatása, illetve az alaptechnológiák, amik most már kezdenek stabilizálódni, hogy hozzá tudunk férni a banki adatainkhoz, ez valahol azt fogja azért okozni, hogy a jelenlegi pénzügyi szektor egy alapinfrastruktúrává válik. Mint ahogy amikor az internet megjelent, akkor az volt a csoda, hogy vannak cégek, akik össze tudnak kötni két számítógépet a világban. Vannak telekommunikációs szolgáltatók. Ma már tudjuk, hogy össze lehet kötni két számítógépet, és mindaz, ami e fölött épült, az lett az érték. Szerintem éveken belül azt fogjuk látni, hogy a bankolás is egy alapinfrastruktúrává vált, rémunalmassá vált, és a fölé épülő szolgáltatásokban lesz az érték, nem abban, hogy gyorsabban vagy ügyesebben bankolok-e. És szerintem még ebben nagyon kevés a jó példa. De vannak már izgalmak.
Kristóf, mondjad, ezt mondom, hogy is a generációkat hoznám, de mondjad, hogy te ezt hogy látod a 25-öt meg az előtt törés vagy a kitörés lehetőségét?
Én is így látom, és főleg a következő évek hozhatják meg a fintekek és a bankok közötti igazi különbségeket. Itt gondolok például a mesterséges intelligencia egyre nagyobb térnyerésére, amit a bankok kifejezetten nehezen, lassan, sokkal nagyobb szabályozott környezetben kell, hogy integráljanak, míg a fintekek azonnal tudnak. Például mi a Peak-nél is jelenleg tervezünk egy teljesen AI működtette banki rendszer létrehozását, ami teljes egészében emberi erőforrást nélkülözve tudna minden banki folyamatot ellátni, és ez kifejezetten tud egy olyan megkülönböztető előnyt jelenteni a fintekek számára, amiben egyrészt fel tudják venni a bankokkal a versenyt, másrészt pedig még nagyobb nyomást tudnak gyakorolni a bankokra arra, hogy innováljanak, illetve arra, hogy minél inkább együttműködjenek ezekkel a fintech cégekkel.
Behoznám a generációkat, az nagyon elvinném, mert amit a Petya mondott, azt én nagyon értem, és így is van, csak az lenne még nagyobb csoda, hogyha új fejhasználók között lennének újabb generációk is, akiknek ez már hozzá.
Abszolút, igen.
Aki egyáltalán nem, aki, és mégis megérinti valamilyen dolog, és lehet úgy edukálni, hogy behozd ebbe a körbe. Az előbb azt mondod, volt egy fél mondatot, hogy egy gúzsba kötve, vagy sarkat hátra kötve vannak a startupok Magyarországon, csak eszembe jutott, hogy a bankok mindig ezt szokták mondani, a nagy hazai pénzintézetek, hogy mennyivel könnyebb a fintekeknek, mert rájuk nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Ez is egy milyen érdekes leosztás, nem, hogy mindenki a saját gúzsára panaszkodik. Nem?
Igen, hát azért abban igazuk van a bankoknak, hogy a bankként új innovációval versenyezni még sokkal nehezebb. Tehát a bankokra sokkal több szabály vonatkozik. Egy kicsit az Európai Unióban a startupok, a fintech startupok felé lejt a terep, tehát könnyebb fintech startupként valamit megvalósítani, mint bankként, de szerintem ezt majd szépen akvizíciókkal és partnerségekkel fel lehet oldani. De azért azt is lássuk be, hogy a bankok nem mindig jól és jó módon próbálnak innoválni, tehát van azért egy tanulási folyamat is ebben. Csak hogy egy példát mondjak, pár évvel ezelőtt egy Magyarországon is aktív banknak az innovációs rendezvényén adtam elő, és miután beszéltem innovációról, innovációs ciklusról, utána a banki vezetők elmondták az új stratégiát, aminek az volt az elsődleges célja, hogy hogyan tudnák megnövelni az ügyfeleik bankfiókban töltött idejét, azáltal, hogy egy nappalihoz, így van, nappalihoz jobban hasonlító berendezéssel, mert ők úgy érzik, hogy az igazi cél az lenne, hogy az emberek több időt töltsenek a bankfiókban, és erre nagyon nehéz elmagyarázni szerintem, főleg, hogyha fizetnek azért, hogy ott előadjak, az, hogy ez teljes őrület, hogy szerintem van egy vaksága minden iparágnak, mert mindenki abból indul, hogy eddig mit csináltunk, hogy csináltuk, ezt hogy kéne tovább folytatni, és nem abból, hogy igazából mi a valódi igény mögötti igénye az ügyfeleimnek. Mert ha ezt megértjük, hogy igazából mit akar az ember, akkor egy banknak kellene érteni, hogy az egyetlen ügyfele sem szeretne sok időt tölteni a fiókjában, nem szeretnék az emberek a pénzügyeikkel tölteni a teljes délutánjukat, hanem pár kattintással meg akarják azt oldani, vagy egy mesterséges intelligencia oldja meg, és ha befektetéssel akar valaki kísérletezni, vagy elkezdeni takarékoskodni, akkor az ne kelljen bemenni egy bankfiókba, órákat ülni,
kivéve, ha az ember bankos kisasszonynak udvarol. Ez az egyetlen.
Úgy, igen, akkor vigyen virágot.
Ez az egyetlen, de az be kell menni. Valamit. Jó, de ha már azt mondtad, Kristóf, hogy ugye nincs különbség magyar fintek, vagy mármilyen más fintek, a célok ugyanazok, meg a lehetőségek, ugye a kitörési pontok, tendenciák, trendek, akkor mi nehezíti a magyar startupok, vagy fintech startupok nemzetközi terjeszkedését most? Van-e ilyen nehezítő tényező a pályán?
Vannak természetesen. Alapvetően a magyar piac egy elég kis piac, elég könnyen telíthető piac, illetve erről majd szerintem Petya bővebben tud beszélni, de alapvetően kicsit nehezebb is forráshoz jutni, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. Sokkal konzervatívabbak a befektetők, illetve sokkal kisebb összegeket fektetnek be startupokba. Így főleg olyan külső nyugat-európai vagy amerikai befektetőkhöz is sokszor nyúlniuk kell magyar startupoknak, ilyenek például a Techstars, ahol tudnak olyan kapcsolati rendszert, illetve olyan tőkét megszerezni, amivel meg tudják könnyíteni azt, hogy terjeszkedni tudjanak. Illetve a magyar startupoknak ugye az ország méreteinek sajátosságai miatt sokkal kisebb érettségi szintnél már muszáj a felskálázódás miatt külföldön terjeszkedniük, míg például egy német, egy amerikai, egy francia
az alapozhat a hazai bázisra.
Az alapozhat maximálisan a hazai bázisra. Például Amerikában, ha bankokkal akarok együttműködni, csak az országon belül van több bank, mint az egész Európai Unióban.
Oké, de ez valahol az előny is, mert hamarabb el kell hagyni a fészket, hamarabb ki kell ugrani, ugye?
Igen, és ennek szerintem egy startup esetében ott van pont ez az előnye, hogy sokkal hamarabb hozzá kell szokjon egy heterogén környezethez. Több nyelv, több kultúra, többféle ügyfél
több
felhasználó.
Üldöző,
hát ami a nehézség, hogy ott van a többféle szabályozási környezet, tehát hogy ez mindenképp egy lassító tényező, és ilyen szempontból az európai piac még közel sem annyira egységes, mint az amerikai, ami egy országként tud ebben működni. De azért az is látszik, hogy azok a cégek, akik valamit nagyon betalálnak, Magyarországról is el tudnak jutni a világba. Ha csak a SEO-ra gondolunk, akik az online csalás megelőzésben világszinten vezetővé tudtak válni, vagy ami mostanában nőtt ki, és mi is befektetői vagyunk a PestPay-nek, ami egy üzleti BNPL megoldás, azaz üzleti vásárló, amikor egy webshopban vásárol, akkor egy kattintással tudja
ezt választani,
hogy majd később fizetik ki, és ez egy automatizált pénzügyi szolgáltatás, amit eddig sok macerával el lehetett volna intézni, de az, hogy egy kattintással automatikusan ez gyorsan végig tud menni, ez egy nagyon nagy hatékonyság, és látszik, hogy ők már régiósan tudnak meghatározó szereplők lenni ebben, és tudnak terjeszkedni. Tehát van rá példa, de azért a hazai kockázati tőke piac nem áll jól. A magyar befektetett összeg az elenyésző kerekítési hiba a régióhoz képest is. A tavaly évben sikerült tovább csökkenjen a magyar kockázati tőke piac.
Fontolva haladunk?
Fontolva haladunk, csak az a baj, hogy a rossz irányba. Hát, és ez nyilván visszafogja, és főleg az olyan témákban fogja vissza a startupokat, ahol nem csak egy jó pofa ötlet kell, hanem kell mögé az a teljes apparátus, és ezért a fintech szektorban jellemző az, hogy kell mögé egy sokkal nagyobb apparátus, jogi megfelelések, hatósági engedélyek, és ezeknek a megszerzése nem tud olcsó lenni.
Tehát startup és startup között is akkor a fintech ebből a szempontból Magyarországon valamilyen szinten hátrányos helyzetben van, tehát most mint befektető ülsz ott egy ilyen műsorban, vagy egy ilyen székben, vagy helyzetben, mert itt ezt tudod, hogy mi van, minek kell lennie mögött, és azt ők sokkal nehezebben grümbölnek össze, mint egy más jellegű startup cég.
Igen, és azért a fintechben az jellemző, hogy vannak nagyon innovatív piacok, tőlünk észak-keletre mondjuk, és vannak nagy piacok tőlünk nyugatra, és vagy a nagy piacok nyertesei lépnek be Magyarországra, vagy az innovatív országok nyertesei lépnek be Magyarországra. A Revolut, a Wise, a Lightyear, ezek mind jó példák erre, hogy kik tudnak bejönni a magyar piacra. Azt látjuk, hogy vannak már magyar sikerek, de azért sokkal-sokkal kevesebb, mint lehetne.
Na, beszéljük akkor erről a zágrábi hétvégéről, jó? Mert ez a Money Motion, ez marom izgalmas, ráadásul te zsűri tag vagy, és akkor fintekeket fogsz ott zsűrizni?
Igen.
Tehát akkor a legjobb előszobájában vagy most itt ebben a műsorban. Ennek egy picit akkor erről magáról a rendezvényről mondasz valamit, Kristóf?
Persze. Ugye, ahogy már korábban mondtuk, ez Zágrábban, Horvátország fővárosában lesz megrendezve március 27-28-án. Ez az egész közép-európai régió legnagyobb fintech fókuszú eseménye. Körülbelül 3500 résztvevővel és nagyjából 900 cég fog majd megjelenni ezen a konferencián, és jól tudom, 20 darab startupot fogtok majd a végén zsűrizni a döntőben. Nekünk is lesz szerencsénk a Peak-kel egy standdal kint lenni, úgyhogy mi is tudjuk majd a Peak AI fejlesztéseit népszerűsíteni, és itt ez egy kifejezetten jó konferencia, mert összehozza a fintekeket, a bankokat, befektetőket, tehát mindenki megtalálhatja azt, akivel később együtt tud majd dolgozni.
a fintekek hogy választódnak ki, hogy választódik ki az a 20, akiket zsűrizni fogsz?
Ott egy előválogatás van, mielőtt mi látjuk őket. Én azt gondolom, hogy nekem azért izgalmas ez, mert én viszonylag kritikus vagyok abban, hogy a fintech szektorból mit hiszek el és mit nem, mit látok értéknek, mert én mindig azt keresem, hogy hol lesz ebből valami kézzelfogható érték a felhasználó oldalon. Imádom a technológiát.
És befektetői oldalon?
És befektetői oldalon. Szerintem, hogyha ha egy cég tud felhasználói értéket teremteni, hogyha egy szolgáltatást ki tud nyitni nagyon akkor nagy új közönségnek, ha így van, ha valami új dolgot, vagy egy régi problémát új módon tud megoldani, vagy egy új problémát meg tud oldani, akkor nem lesz gond a befektetői megtérüléssel. A megtérüléssel ott szokott baj lenni, amikor egy cég elkezd egy elméleti problémán dolgozni, és kitalálja, hogy hogy lehetne valamit technológiailag még ügyesebben csinálni. Ha nincs mögötte valódi felhasználói igény, hogyha nem találja meg annak a piacát, akkor abból nem sok minden lesz, és ebben azért elég sok küzdelme volt a fintech szektornak magának is, hogy azt keresi folyamatosan szerintem mindenki, hogy mi az, amivel áttörést érek el, mi az, ahol, és ez furán hangzik, de túl tudok lépni azon, amit a bankok nyújtanak, és valami teljesen más szintre emelni. Én ezeket a startupokat fogom keresni. Egyrészt befektetőként is, mert nyilván startholdingként azért van. Igen, tehát hogy pont most értük el nemrég a 100. befektetésünket, és egy új dolog, hogy a tavalyi évben kezdtünk el aktívan fintech befektetésekbe is belemerészkedni, mert eddig óvatosabb duhajok voltunk a témában. Látni akartuk, hogy hol van ez az érték, de most már látszik, most már látjuk azt, hogy milyen területeken tud ez tényleg hasznos és a befektető számára is megtérülő lenni.
Meg lennék lep, hogyha nem lennének számosan olyan fintekek, akik BNPL-el foglalkoznak, nem tudom, mit lehet majd újítani még, de biztos, hogy lehet újítani még rengeteg mindent ezen a dolgon. Csak egyetlen, tényleg egyetlen, mert megint félrevinném, csak baromira izgat a véleményed. A BNPL-t nem tartod valamilyen szinten aggályosnak? Azt, hogy én most vásárolok, és majd később fizetek. Nem fizetés, fizetés. Egyre nem úszott el ez a hajó, úgy tűnik. Szóval eddig úgy lehet, hogy gordában lehet tartani az embereket. És ez pont az én fejemben, nem akarok prekoncepciókat veled megosztani, de hogy meg a Marcival is beszéltünk itt, Szupán Marcival sokat, még a BNPL születésénél, és hogy ez nem viszi el az embereket a pénzügyi tudatosság mesdjéjéről, egy picit így...
Ketté választanám a BNPL-t. Egyrészt ez szólhat végfelhasználóknak, magánszemélyeknek, ahol az ő vásárlásaikért később fizetnek, másrészt szólhat cégeknek. Ebből a magánszemélyeknél, amikor valaki megvesz valamilyen árut, erre áruhitelt kap, ez egy régóta létező dolog, ami történik szerintem, hogy ez egyszerűsödik, pár kattintássá válik, de azért ne legyenek illúziójunk, így az a türelmetlenségünk, hogy gyorsabban azonnal akarom azt a szép, szexi új telefont, vagy mindent ruhát, is. Vagy bármit, igen. Hamarabb akarok zabálni, ennek ára van. És alapvetően ezt az árat megfizetjük, aki előbb költi a pénzt, mint hogy megkereste volna, az biztos, hogy valahol ezért prémiummal fizet, és a végén kevesebb lesz neki. A másik oldalról viszont, ha nézem, ami nekem a szuper izgalmas, és amire a PestPay-t is szeretjük, ha ezt cég oldalról nézem, akkor egy cég cashflow-jában, mondjuk egy kereskedő cashflow-jában az hatalmas különbség, hogy megkapom az árut kereskedőként, eladom, és utána kell csak kifizessem. És ugyan fizetek érte egy kis prémiumot, viszont nem az én pénzem áll benne, úgyhogy ha növekedni akarok, akkor tudok nőni, mert a növekedésem finanszírozva van a BNPL szolgáltató által. Az ügyfelem, ha én vásárolok, akkor ez nyilván nekem a cashflow-mat segíti, ha pedig a másik oldalról nézem, ha ezt kínálom az ügyfeleimnek, akkor nagyobb arányban fognak vásárolni, többet költenek nálam. Tehát én azt mondanám, hogy értem amúgy a végfelhasználói vonzerőt is, hogy az áruhitelt azt egyszerűsítsük, tegyük elérhetővé, de nem szeretem. Attól még lehet vele biztos jó pénzt keresni, és lehet jó befektetés, de számomra az üzleti BNPL-nek sokkal-sokkal nagyobb a gazdasági hatása, főleg egy olyan országban, ami alul tőkésített, ami azt jelenti, hogy a magyar cégek azért nem tudnak jellemzően nőni és fejlődni, mert túl kicsi hozzá a tőkéjük, és ebben a BNPL például nagyon sokat segíthet, hogy gyorsabban nőjenek, gyorsabban tudják forgatni, több árut tudjanak megvenni, mert nem előre kell finanszírozzák.
Mindig felmerül a kérdés befektetéseknél, hogy mi a legfontosabb. Az ötlet, a csapat, sales skill-ek, itt főleg az ötletet boncolgattad, azt mondod fintekeknél.
Mindenhol csak a csapat számít. Igazából egy jó csapat, ha rossz az ötlete, akkor talál jobbat. Egy rossz csapat kezében a legjobb ötletből se lesz semmi, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindennek az alapja az, hogy legyen egy olyan csapat, akik nagyon jók, nagyon ügyesek, nagyon jól látják a világot, és a magyar fintech sikersztorik mögött is ezt látom, hogy olyan csapatok álltak össze, akik szuper jók, és egy idő után kísérletezve megtalálták, hogy miben kell szuper jónak lenniük, mi az a termék, amire a piacnak igénye van, és utána ki tudták szolgálni a piacot. Úgyhogy ha ez rendben van, akkor a többit utána meg lehet találni.
Mindenrékede is mondta, ugye, hogy kell egy csapat.
Így van.
Csak őt idéztük, aki. Nagyon szépen köszönöm, Csányi Kristóf, PIK tanácsadó és Balogh Petya, startup per befektető mentor voltak itt. Magyar fintech ökoszisztéma kihívások és lehetőségek 25-ben, és akkor jövő hétvégén Zágráb. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Köszönjük.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.